A szüleink életünk legelső hipnotizőrjei, amikor először meglátjuk a napvilágot, nem tudjuk, mi a világ. A szüleink mondják és mutatják meg nekünk, mindent megneveznek, de nem biztos, hogy a dolgok valóban azok, amiknek a szüleink nevezik őket. Olvashatjuk Feldmár András könyvében, remélhetőleg egyszer minden ember eljut egy olyan pontra, amikor megáll és számot vet azzal, mire lett hipnotizálva, melyek azok a dolgok, amelyeket automatikusan csinálok, és nem is veszem észre, hogy csinálom őket, el kell tudnom határozni, hogy mindezekből miket akarok megtartani, melyek azok, amik jók nekem. Ahogyan most én, bizonyára minden olvasó megtalálja azokat a mondatokat, amelyek behúzzák a Tudatállapotok szivárványa című könyvbe. A kötet eredetileg 1992-ben jelent meg, amikor Feldmár András előadóként először tért vissza Magyarországra, ezt szerkesztette újra és gondolta újra a HVG könyvek kiadó a Feldmár intézettel közösen, és néhány hete megjelentette Feldmár András pszichoterapeuta születésnapjára. A könyvet olvasva az jutott eszembe, vajon az elmúlt évtizedekben változott-e annyit a világ, hogy a tudatállapotokról mást gondol a szerző?
Szerintem nincs változás. A pszichoterápia egy olyan tudomány, aminek semmi köze nincsen az orvostudományhoz, semmi köze nincs az akadémikus pszichológiához. A pszichoterápia nagyjából politika és etika. Tehát 2000 évvel ezelőtt ugyanolyan lenne a praxisom, mint ma. És akárhol a világon, akár itt Kanadában, akár ott Magyarországon, akár Afrikában, akár Izraelben, tök mindegy, az embereknek nagyon hasonló problémái vannak az élettel, és ezek nem változnak. Tehát amit én a 90-es években mondtam a mondani valómat, amiből a könyv lett, azóta tulajdonképpen semmi nem változott.
Amikor a hipnózisról van szó, például a könyv elején, hogy a gyerek egyfajta hipnotizált állapotban nő föl, miért nehéz megszabadulni ettől?
Mert minden gyerek egy kőkorszaki gyerek, és mikor az anyjával találkozik, az egy 20.-21. századi nő. És itt meg kell tanulnia egy nyelvet. Ha Oroszországban születik, akkor oroszul, ha Magyarországon magyarul, itt angolul. És a nyelv maga a hipnózis. Nem gonosz szülőkről beszélek, akik félrevezetik a gyerekeket, hanem a nyelv az, ami elválasztja, hogy ez nem az. És hogy beszélünk, és mit enged meg nekünk a nyelv, és mire késztet minket a nyelv, az minden nyelvterületen más.
A szavak ereje is számít? Így is kell érteni ezt a fajta hipnózist?
Igen. Például vannak olyan családok, ahol a gyerek hallja, hogy a szülők arról beszélnek, hogy a szomszéd okos vagy buta. És akkor a gyerek már retteg, hogy nehogy őt a buták közé szortírozzák a szülei. Nyelv nélkül nem tudunk gondolkozni. Tehát a gondolkodásunk teljesen a nyelvtől függ. A W.H. Auden, angol költő, ő azt mondta, hogy ha az ember szabad akar lenni, akkor minimum két nyelvet kell tudnia jól, és két kultúrában kell otthonosnak lenni, mert akkor olyan, mintha binokuláris lenne a látása, hogy az egyik szemével úgy látja a világot, ahogy az angolok, például én a másik szememmel látom a világot úgy, mint a magyarok. És akkor a kettő között, ahol a nyelv nem működik, ott vagyok kapcsolatban a valósággal.
A könyv kapcsán egy eszembe jutnak ilyen hívószavak, hogy mennyire félünk egyedül lenni. Vajon ez most, amikor mindent lehet, mindent elérhetünk, itt a közösségi média, hogy ez még ugyanígy megvan, ez az egyedüléttől való rettegés, vagy ez változott az elmúlt évtizedekben?
Ez ugyanaz, sőt, még keményebb, mert van egy illúzió. Például most, ahogy beszélgetek veled, lehet, hogy úgy tűnik neked, hogy együtt vagyunk, de nem vagyunk együtt. Időben igen, de térben nem. És ez az illúzió, ami a média összeköt minket, a Zoom vagy az internet, az egy rettenetes illúzió. Abban a pillanatban, amikor elköszönünk egymástól, akkor rádöbbenünk arra, hogy egy pillanatig se voltunk együtt. Csak úgy csináltunk, mintha együtt lettünk volna. Nem látom az arcodat, nem látom a kifejezést, nem tudlak szagolni. Tehát még inkább egyedül vagyunk, mint eddig, és nem is szabad rájönnünk, mert úgy tűnik, van ez az illúzió, ez a cumi. A gyerek, aki cumizik, az lehet, hogy egy kicsit megnyugszik, de nem az anyja melle van a szájába, hanem egy szintetikus cumi. És amivel mi érzéstelenítjük azt a fájdalmat, ami abból jön, hogy egyedül vagyunk, az nem valódi, az csak egy olyan ideiglenes orvosság. Például a legtöbb szex, ami megtörténik emberek között manapság, semmi köze nincs a valódi szexualitáshoz, a valódi erotikához, hanem arra való, hogy a szeparációs szorongást orvosoljuk. Tehát annyira szorongunk attól, hogy egyedül vagyunk, hogy a rövid szexuális kapcsolatok, azok csak arra jók, hogy 5-10 percig, egy órát úgy éreznénk, mintha együtt lennénk. De hát nem vagyunk, és ez nem valódi szexualitás, az csak annak a fájdalomnak a csillapítása, ami abból ered, hogy egyedül vagyunk. A szeretet az egy csoda, amikor azt érezzük egymás irányában, akkor valóban nem vagyunk egyedül.
Az én ideálról beszéljünk még egy kicsit, hogy az hogyan képződik ez az én ideál, ez egy bizonyos korában az embernek képződik-e, és miképpen gátolja az embert az, amit kialakított magáról?
Szerintem a Joseph Brodsky, aki Nobel-díjat kapott irodalomból, orosz költő, aki Amerikában élt, ő gyakran mondta, hogy minden gonosznak a kezdete a világon az, amikor egy ember összehasonlítja magát a másikkal. Onnan ered, hogy például én emlékszem, amikor elemi iskolába jártam, és az anyám azt mondta, hogy miért nem tudsz olyan lenni, mint az Árpi. Mert az Árpi elolvasott egy Petőfi verset kétszer, és el tudta szabalni az egészet hiba nélkül. Én meg soha nem tudtam megtanulni egy verset kívülről. Én a mancsettámra írtam, hogyha dolgozatban le kellett írni valamit. Na hát ilyenekből keletkezik az embernek az ideális énje. Összeszedjük könyvekből, összeszedjük a tanárainktól, összeszedjük a szüleinktől, az újságból, mindenhonnan, hogy kinek kéne nekem lenni. És akkor összehasonlítom magam ebben az ideállal. És persze én leszek mindig az, aki kevesebb, aki nem elég, és akkor nagy fájdalomban élek, szégyellem magam, stb. A pszichoterápiában sok időt töltünk gyakran azzal, hogy megtanulja az ember önmagát szeretni, és nem összehasonlítani magát senkivel, és még a legjobb, amit az ember az ideáljában tud csinálni, kiröhögi. Tehát amikor én kiröhögöm az ideáljaimat, akkor az ideáljaim már nem szégyenítenek meg.
Feldmár Andrással beszélgettem a Tudatállapotok szivárványa című könyvről, amit a HVG könyve kiadó jelentetett meg újra.